Itt van velünk Kovács Róbert, szervusz Robi.
Szervusz.
És a vendégünket is köszöntöm, Schraub Erikát, a Generáli Biztosító ZRT igazgatósági tagját.
Szép napot mindenkinek.
A témánk az életbiztosításokról fog szólni, illetve arról, hogy milyen pénzügyi tudatosságunk van idehaza. Változtatott-e bármit a COVID a pénzügyi tudatosság terén? Milyen megtakarításaink vannak? De első körben majd el fogjuk választani azt, hogy az életbiztosítások között is mikre érdemes figyelni, mi hogyan érdemes ezeket elválasztani. A legelső körben menjünk rá egy ilyen nagyon általános kérdésre, hogyan állunk a pénzügyi tudatosság terén idehaza?
Hát javulunk. Ezt tudom mondani, hogy azért az elmúlt időszak alapján azt látjuk, hogy a tudatosság mindenképpen nőtt. Évente készítünk felmérést ebben a témában, és folyamatosan az a visszajelzés, hogy hogy rendszerűen növekszik az a tudatosság és az igény. Hogy a számokra és tettekre lefordítva általában egy ilyen elnyúló hatás van, és később jövünk, először rájövünk, hogy valamit tenni kell, és utána eltelik egy kis idő, amíg ez tettekben is megfogalmazódik. És
van egy
és
ilyen pillangó effektus, ugye? Tehát van egy döntés, és aztán meg elkezdjük mesélni majd az ismerősöknek, meg a családnak, hogy ez így
és
van.
És valaki valahol köt megvan, majd.
Igen, és egyszer csak ez így megtörténik. Robert, egy nagyon tudatos embernek ismertelek meg. Te hány éves korodtól kezdtél el pénzügyileg tudatosan élni?
Hát ahogy elvégeztem az egyetemet, szerintem utána, ami sajnos nem tavaly, meg nem tavaly előtt volt, úgyhogy most a többi évtizede, de én nagyjából onnantól kezdve így éltem, meg így élek, és aztán utána dolgoztam egy évtizedet én is a biztosítási szektorban, és azt gondolom, hogy aki ezt az egészet egy picit belülről is látja, az még jobban megérti, hogy ennek az egésznek mennyire megvan a fontossága az életünkben, meg egyáltalán a tudatos biztosítási szempontból tudatos életmódnak vagy formának, és itt aztán beszélhetünk életbiztosításról, meg megtakarításról, meg lakásról, meg sok minden egyébként.
A szándék
is.
Az ugyanaz, csak hogy legyen.
Igen.
És ugye az sem mindegy, hogy ki mit hoz otthonról. És ugye ezen gondolkodom, hogy amit mondott Erika, hogy a trend a tudatosság terén az így javulóban van, de hogy vajon ezt mi eredményezte? A COVID, az elmúlt 30 év gazdasági változásai, a 2008-as gazdasági világválság, aztán az abból következő továbbgyűrűző pénzügyi problémák, tehát hogy mi lehetett az, ami ezt a trendet javította?
Minden ilyen, akár külső, akár magyarországi hatással van arra, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan öngondoskodunk, mennyit tudunk és akarunk félretenni. Uh-huh. Tehát az elmúlt időszakban minden nagyobb esemény az meglátszik, és látjuk a számainkon. Ugye a COVID-ot említette, hát a COVID hatására egyrészt nagyon sok lett a kifizetésünk, hiszen sajnos nagyon sok olyan eset volt, amikor szolgáltattunk, ami egyrészt nagyon jó, hiszen volt mihez, akinek volt biztosítása, volt mihez nyúlni, vagy volt olyan, ami fedezze a költségeket. De ugyanakkor megerősödött az a tudatosság is, és a COVID után, 2020-ban még inkább visszaesést láttunk, de a 2020 után egyértelműen megnőtt azoknak az ügyfeleinknek a száma, akik mondjuk kockázati életbiztosítással, egészségbiztosítással, vagy akár megtakarítással akarnak gondoskodni a jövőjükről, és kutatások alapján is az jött vissza, hogy rádöbbentünk, hogy az egészségünk és az életünk, és az, hogy legyen mihez nyúlni, hogyha probléma van, legyen megtakarítás, és ez nem feltétlenül kell, hogy egy tragédia legyen, hanem egyszerűen a mindennapi munkánk nem úgy jön össze, és nem keresünk annyit, akkor tudjunk mihez nyúlni. És azt gondolom, hogy biztosítóban dolgozó szakemberként az egy nagyon jó dolog, hogy azt éreztük, hogy tudunk segíteni.
A tudatosságnak a növeléséről is szeretnék majd beszélni, hogy hogyan tud egy biztosító ebben segíteni, hogyan tud hiteles maradni abban, amikor a tudatosságról van szó, vagy az edukációról van szó, de akkor szerintem most jött el az a pont, hogy vegyük ketté az életbiztosításokat, mikről beszélünk. Ugye van ez a kockázati, amit említett, illetve az még nekem egy nagy kérdés, hogy ezt korosztályosan érdemesen nézni. Tehát másfajta életbiztosítást kötünk egy 20 éves ügyfélre, meg mást egy 60 éves ügyfélre.
Abszolút. Nagyon igaz az, hogy az élethelyzethez, nem csak az életkorunkhoz, hanem az élethelyzetünkhöz is alakítjuk, hiszen annak, akinek több gyermekről kell gondoskodnia, ha bármi is történik vele, lehet, hogy másfajta biztosításra van szüksége, aki, mint akinek egy cége van, vagy az, aki éppen most kezdett el dolgozni, és még éppen csak a gyerekválláson gondolkodik, vagy aki a nyugdíjas évei előtt jár. És ezért nagyon fontos, hogy az élethelyzethez alakítsuk, és az is fontos, hogy, hogy akár változtassunk menet közben. És nem azt mondom, hogy egyfajta biztosítás jó erre, egyfajta arra, vannak már olyan életbiztosítások, ahol kombinálni tudjuk azt, hogy legyen benne megtakarítási rész is, legyen benne olyan kockázati biztosítás, ami egy tragédia során fizet, és ezt tudjuk alakítani, mert akár egyik évről a másikra is tudunk módosítani rajta.
Én akkor kötöttem egyébként egy nagyobb összegű kockázati életbiztosítást, amikor megszületett a lányom, most így utólag gondolkodtam, hogy nekem is egy ilyen nagyon komoly és meghatározó pont volt természetesen az életemben, és egyébként ez azóta is már nem ugyanaz a biztosítás ketyeg, de azóta is van ugyanilyen kockázati biztosításom, és most már egy elég magas összeg, nem csak a díj, amit fizet havonta, hanem nyilván a másik oldalon a biztosítási összeg.
Én pedig a befektetéshez kötött életbiztosítást kötöttem, mikor elkezdtem a biztosítónál dolgozni, még nem is volt családom.
Na ezt
sem láttam
egyébként, igen.
És az most... azóta is megvan. Csak módosítottam közben. Más díjat fizetek, mások benne a biztosítási összeg, és most nem magam, közben volt, hogy vettem ki belőle pénzt, amikor szükségem volt.
Na igen,
volt
és ezek azok a kérések szerintem, amik meghatározóak, amikor valaki ilyenen gondolkodik, és sokszor olyan prekoncepciója lehet egy ügyfélnek, hogy hát én ahhoz már innen hozzá se nyúlhatok, azt a pénzt azt már csak viszi a biztosító, viszont ha szükségem van rá valami más miatt, akkor hozzá se nyúlhatok. Érdemes így is őket külön szedni?
A legtöbb módozat olyan, vagy a legtöbb megoldás olyan, hogy valamilyen módon hozzá lehet nyúlni és alakítani lehet. Igazából azt érdemes végig gondolni, hogy megtakarítási cél, mi az, amit havi rendszerességgel félre tudok, félre akarok tenni.
Aha, inkább az illetve ez a fontos.
A legfontosabb az, hogy milyen célra. Hogyha tudom, hogy én nekem 10 év múlva gondoskodnom kell a gyermekem tanulmányairól, akkor vissza tudom onnan számolni, hogy ahhoz, hogy ott nekem legyen 10 millió forintom, mennyit kell havi szinten most félrerakni. Ebbe segítenek azok a kalkulátorok, azok a profi tanácsadók, akik ismerik minden csinyát, bínyát ezeknek a biztosításoknak. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt tisztázni, hogy mi a célom, mennyit akarok megtakarítani, illetve mi az a védelem, amire szükségem van, mert a megtakarítás az egyik oldal, a védelem a másik oldal, ha velem valami történik. Elveszítem a munkám, valamilyen tartós betegségem lesz, vagy akár ugye a haláleset is egy olyan, amire gondolnom kell az én hozzátartozóimnak, legyen utána megfelelő anyagi támasza.
Ez utóbbi rajta eszembe, hogy arról van egy statisztika, hogy körülbelül hány éves korban alakul ki az a tudatosság, hogy akár valaki a saját halálára gondol, amikor van 1, 2, 3 gyereke, vagy a családjában több mindenki, akit eltart. Ez mikor alakul ki?
Hát van, akiben kialakul, van, akiben pedig nem. Fontos a biztosítók edukációs szerepe is, hogy ezt, hogy megmutassuk, hogy ez akár probléma lehet, hiszen úgy alapból a pszichénk nem arra van kialakítva, igen, hogy én majd azon gondolkozom, hogy mi lesz, hogy meg nem is szeretünk arra gondolni. Nem. Pedig a tudatos tervezésnek az az alapja, hogy gondoljam végig, hogy milyen események lehetnek a jövőben, és arra én hogyan készítem fel saját magam, a családom, hozzátartozóim.
Érdekes az edukáció, erőt eszembe, Robi, neked is van egy nagy lányod, felnőtt már, de a pénzügyi tudatosságra őt nevelted a korai évektől, vagy azt mondtad, hogy az iskolában ez eldől?
Nagyon szándékosan nem neveltem őt erre, de nyilván látta azt, hogy én hogyan élek, és ez benne is ugyanúgy kialakult. Nem szóltam bele abba, hogy milyen biztosításokat kössön, mert ahogy említetted, ő már felnőtt korú, 30 éves lassan. Ettől függetlenül láttam, hogy jó irányba megy az ilyenfajta gondolkodása is. Úgyhogy ez mindenkiben máshonnan jön ez a fajta edukáció. Van, aki otthon látja, van, aki egész egyszerűen így leveszi a világ rezgéseiből, hogy valamit ezzel kell kezdeni. És egyébként, amit az Erika említett, hogy szerintem ez a 2 év, vagy 2,5 év COVID, ez sok szempontból egyébként... Nem akarom azt mondani, hogy pozitív hatásokat is hozott az életünkbe, mert nyilván inkább a negatívat éltük meg, és nagyon-nagyon rosszul éltük meg a negatív hatásokat, de kétségtelen, hogy olyan szemléletet is hozott sok emberbe, hogy egyszer csak így egyik napról a másikra pak, így valami úgy össze tud omlani, amit nem is tudtunk elképzelni. Az egész világnak a működése gyakorlatilag 2020 március elején, közepén így a két Lamin nap alatt vált, tulajdonképpen, igen. Mint hogyha így egy konnektorból kihúzták volna a vezetéket, vagy az elemet kivették volna a világból, így minden megállt, ha emlékeztek
rá. Hogyne, tisztán emlékszem arra a percre, én éppen Svédországban voltam, és kaptam a telefont, ugye a következő heti, havi munkáimmal kapcsolatban egyszer kb. 2 óra alatt lemondtak mindent. De a következő, nem tudom, 4 hónapra.
Na és akkor 3 percre rá meg a Svédországból a hazafelé menő repülődet is.
Minden egy centimúlva. Én akkor érkeztem meg Stockholmba, amikor ez történt. Én egyébként például pont akkor jöttem rá, hogy az elmúlt, ahhoz képest elmúlt 2 évben lettem pénzügyileg tudatos, tehát az a megtakarításom, ami volt, azt gyakorlatilag a Covid el is vitte. De hogy hányan voltak, akiknek ez nem volt, és hogy milyen tanulságot hozott az, hogy kihúzták a konnektort, vagy kihúzták a konnektorból a világot. Szóval, ha visszatérünk az edukációra, akkor ugye az iskolában nem tudom, hogy most ez hogy van, tehát például általános iskolában, mikor érdemes ezt vajon elkezdeni? Nyilván a lehető legkorábban, de valamikor erre még nem alkalmas, vagy nem nyitott egy gyerek.
Biztos, hogy mondjuk a minta, amit Robi is mondott, a családi minta, az egy nagyon fontos.
Az,
és azt ugye a születésiktől adjuk nekik.
És azt nem is lehet pótolni semmilyen igen, extra edukációval.
De az iskolának is szerepe van. Én például nagyon örültem, hogy 2-3 éve volt az a kezdeményezés, amikor gimnáziumokba is elmentünk, és a MABISZ is, és a biztosítók is részt vettek ebben a pénzhete alkalmából. És tartottunk, én magam is tartottam a Tatai Gimnáziumban órákat a pénzügyi tudatosságnak a biztosítási részéről. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt minél többször csináljuk, és a biztosítás is legyen része a pénzügyi tudatosságra való nevelésnek.
Hogyan lehet ebben hitelesnek maradni? Tehát hogyan lehet valakit úgy edukálni, hogy ne lássa mögé a márkát?
Azt úgy gondolom, hogy akik itt szakemberek ezen a piacon dolgozunk, és akik ilyen önkéntes munkára vállalkozunk, mi mindannyian azt látjuk ebben, hogy ez nem csak a márkáról szól, hanem ez a mi társadalmi felelősségvállalásunk, és ott nem arról szól. A márkát azt tudjuk promotálni, és kell promotálnunk más módon, és egyébként az összhozadéka a teljes szektorra pedig pozitív egy ilyen. Itt együtt kell működnünk, hiszen nem arról van szó, hogy hú, most akkor melyikünk szakít ki ugyanabból a piacból nagyobbat, hanem arról van szó, hogy hogyan tudjuk növelni azoknak az embereknek a számát, akik öngondoskodnak, és akik ez a tudatosság komolyan beépül.
Az életbiztosítást mennyire érdemes egy kalap alá venni a kockázati biztosításokkal? Szóval, hogy ezek között milyen különbség van, ha velem történik valami, vagy hogyha én általam történik valakivel valami. Ezeket külön érdemes kezelni, vagy amikor valaki köt egy ilyen biztosítást, akkor az gyakorlatilag fölmerül kérdésként, de mind a kettő ugyanoda sorolható.
Az életbiztosítások esetében önmagunkról, illetve családtagjainkról gondoskodunk. Az, hogy általam tört, én okozok valakinek balesetet, az egy felelősségbiztosítás, az egy más, egészen más téma, az a gépjármű elokozott károk esetén, vagy akár a lakásom beázik, és úgy okozok kárt az alattam lévőnek, vagy a kutyám megharapja a szomszédot, akár ez is ebbe a körbe tartozik, és akkor ugye egyfajta balesetről van szó, ott van az, hogy az én biztosításom másnak fizet. Alapvetően nekem fizet, illetve akit én megjelölök kedvezményezetnek, mert az is egy nagyon fontos része az életbiztosításoknak, legyen az megtakarítás vagy kockázati, hogy én meg tudom mondani, hogy ki legyen a kifizetés. Akár a megtakarításom, hiszen én gondoskodhatok a gyerekemről, a barátomról, a szüleim, bárkiről, akár egy halál esetén akkor is meg tudom adni, vagy ha nem adom meg, akkor alapvetően az örökösök, de mindig azt szoktuk kommunikálni, hogy azért az a jobb, hogyha, és gyorsabb a folyamat, hogyha megadjuk azt, hogy ki az a kedvezményezett. És akár ez lehet különböző is egy halálesetre, vagy egy megtakarításra. Tehát ebben azért elég rugalmasak a megtakarítások, de ez fontos, ez is része annak, hogy gondoljuk végig tudatosan a jövőnket.
Egy picit átmennék a biztosító oldalára. Eszembe jutott olyan kérdés, hogy vajon hány éves korig köt meg egy biztosító velünk életbiztosítást, és hogy vannak ennek egészségügyi feltételei.
Hát ez jó kérdés, hogy hány éves korig, ez attól is függ, hogy milyen fajta életbiztosítást. Általában a kockázati életbiztosításnál, ahol az egészségi állapotunktól is függ az, hogy egyáltalán biztosítanak-e, ott azért a korhatár az alacsonyabb tud lenni. De ott is már 75 éves korig, akár 80 éves korig lehet biztosítást kötni, hogy a lejárat legyen 80 éves kor. Mondjuk egy megtakarítást, biztosítást akár úgymond élethosszig is lehet kötni, hiszen én fizethetem, abban van egy kockázati haláleseti rész is akár, és az addig megy, amíg én fizetem a díját. Persze bármikor azt lehet mondani, hogy nekem szükségem van erre az összegre, és ezért szeretném felhasználni, de ilyen módon nincs olyan korlát. Vagy vannak az egyszeri díjas megtakarítások is, életbiztosítások, ahol egyszeri befizetést teszek, és azt tartom, és különböző megtakarítási lehetőségek, úgynevezett eszközalapok között választok, és az is akár elég egészen idős korba is meg lehet kötni, hiszen itt nem fut olyan nagy kockázatot a biztosító. És amit még kérdezett, hogy mi van az egészségi állapottal, ehhez általában valamilyen felmérést a biztosító, vagy egy egyszerű kérdést feltesz. Ezzel kapcsolatban nagyobb biztosítási összegnél, több 100 millió forintnál, mert természetesen komoly orvosi vizsgálat is van mögötte.
És akkor van még egy dolog, ami eszembe jutott, amit már egy kicsit pedzegettünk, ugye 40 éves kor alatt, vagy 40 éves kor után, és talán nincs is összefüggés, de mégis érdekel, hogy aki köt életbiztosítást, és nincs végrendelete. Ővelük mi a helyzet? Tehát hogyan rendelkezik a biztosító, vagy kell-e valamilyen rendelkezést aláírnia magának az ügyfélnek? És mi a helyzet azokkal, akiknek van végrendelete? Tesz-e különbséget a biztosító közöttük?
A biztosító alapvetően a biztosítási szerződésben meghatározott módon térít, és a úgynevezett kedvezményjelölés van, és ha a kedvezményezett jelölés ott van, hogy ki kapja a biztosítást, akkor ő kapja függetlenül attól, hogy kik az örökösök. Ha nem tesz semmit, akkor a hivatalos örökösödés szerint, tehát akkor meg kell várni a hagyatéki végzést, és az alapján történik meg a kifizetés. De ezt el lehet kerülni azzal, hogy egy kedvezményezett jelöléssel, mert akkor az nem része a hagyatéknak.
És ez nyilván módosítható is.
És ez, igen, köszönöm. Ez módosítható, szükség is van, hiszen sok minden történik velünk egy hosszú távú megtakarítás alatt, ami esetleg ezt hozzá elő.